napot kívánok, köszöntöm kedves nézőinket! Először ma lesz bizalmi szavazás a Magyarországgyűlésben. A képviselők Gyurcsány Ferenc miniszterelnökről és kormányáról döntenek.
A bizalmi szavazást Gyurcsány Ferenc kezdeményezte hétfőn. Mit mondta? A bizalmi szavazást az egyensúlyteremtés, a reformok és a fejlesztés által meghatározott kormányprogramról, illetve a kormány főszemélyéről kéri. Az MSZP és az SZDSZ támogatja a miniszterelnököt. A bizalmi szavazáson jelen lesz valamennyi ellenzéki frakció is. Jól lehet, a Fidesz és a KDNP korábban azt közölte, nem vesznek részt a voksoláson, amelyet Orbán Viktor első nyilatkozatában hazug, ócska trükknek nevezett. A 386 fős országgyűlésben az MSZP-SZDSZ koalíció 210 mandátummal rendelkezik. A kormány iránti bizalom kinyilvánításához a képviselők egyszerű többsége szükséges.
A bizalmi szavazást a Duna Televízió élőben közvetíti. Nagy gyűlést tart ma a Fidesz a Kossuth téren délután 4 órakor, Gyurcsány Ferenc miniszterelnök távozását követelve.
Orbán Viktor arra kérte a résztvevőket, hogy október 6-ára való tekintettel vigyenek magukkal mécsest és nemzeti színű zászlót, ezen kívül hozzanak egy-egy jó hangos vekkerórát. Elmondta azt is, hogy a 18 óráig tartó rendezvényen közli majd, hogy a következő napokban milyen megmozdulásokat tartanak. Hosszú menetrendünk van, október 23-a, az közel van. Válaszolta arra a feltevésre, hogy a Fidesz az 56-os forradalom 50. évfordulójának napjáig jelentett be rendezvényt a Kossuth térre. A Fidesz elnöke világossá tette, nem csak egy gyűlésről van szó, hanem egy folyamatról, amely ma kezdődik. Ez így fog folytatódni, amíg nem megy a miniszterelnök, tette hozzá.
Miközben országszerte félpályás útlezárásokkal gazdatüntetést tart a Magosz, a parlamenthez megérkezett a Fidesz által meghirdetett nagygyűlésen traktorokkal résztvevő gazdák első csoportja. Az első 12 munkagép az épület mögött a pesti alsó rakparton parkolt le, a forgalmat nem akadályozzák. A Fidesz nagygyűlést is nyomon követhetik televíziónk élő közvetítésében. Nemzeti gyásznappal emlékezik meg ma az ország az 1848-49-es magyar szabadságharc leverését követő megtorlás áldozatairól, az Aradon kivégzett vértanúkról.
A világosi fegyverletételt követően 157 évvel ezelőtt a császári haditörvényszék ítélete alapján végezték ki Aradon a szabadságharc 13 vezetőjét. Vécsei Károly, Knézics Károly, Török Ignác, Nagy Sándor József, Dezsőfi Arisztid, Schweidel József, Láner György, Völtemberg Ernő, Kis Ernő, Aulik Lajos, Leiningen Westerburg Károly és Damjanich János honvéd tábornokokat, valamint Lázár Vilmos honvéd ezredest. Pesten ugyanezen a napon végezték ki Batthyány Lajost, az első felelős és független magyar kormány miniszterelnökét, akit csak 1870-ben temethettek el nyilvános tiszteletadással. Kivégzésének helyén 1926-ban avatták fel az örök mécsest. A véres megtorlásnak összesen 157 hazafi esett áldozatul, és számosan kényszerültek hosszú évekre belső vagy külső emigrációba. A kormány 2001. novemberében nyilvánította nemzeti gyásznappá október 6-át.
Nemzeti ünnepeink a megtartó erőt jelentik a magyarság számára, fogalmazott Pap János Békés Csabai polgármester az aradi vértanúkra emlékezve. A városban a hagyományokhoz híven idén is október 5-én este tisztelegtek a mártírok emléke előtt, 6-án ugyanis minden évben Aradon rója le kegyeletét a megyeszékhely küldöttsége.
1848-49 forradalma és az aradi vértanúk hősiessége másfél évszázad távlatából is a szabadság szeretetre tanít, mondta ünnepi beszédében Pap János. A polgármester kiemelte, a szabadság nem volt mindig természetes, ezért rendkívül lényeges, hogy a felnövekvő generációkba is beleivódjon fontossága.
Ezt végig kell beszélni, meg kell értetni velük, hogy nagyon sokat tehet az ember saját maga is, néha lemondással is, néha áldozatvállalással is, azért, hogy szabad lehessen, hogy emberként saját maga előtt és a környezete előtt bátran vállalni tudja a tetteit.
A megemlékezésnek Békés Csabán immár 7. esztendeje, kegyeleti váltófutás is része. A győztesek díjazása után a város vezetése, civil szervezetek és magánszemélyek koszorúzták meg a vértanúk emlékére állított kopjafákat.
A nemzeti gyásznapon az aradi vértanúkra emlékezve az állami megemlékezések nyitányaként katonai tiszteletadás mellett felvonták, majd félárbócra engedték a Magyar Köztársaság állami lobogóját ma reggel a parlament előtti Kossuth téren. A ceremónián részt vett Sólyom László köztársasági elnök, Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, Szili Katalin az országgyűlés elnöke, Vihari Mihály az alkotmánybíróság elnöke, Lomnici Zoltán a legfelsőbb bíróság elnöke. Az állami lobogó felvonását, majd fél árbóc reengedését a télen gyülekező tüntetők mintegy 30 fős csoportja is figyelemmel kísérte. Az állami megemlékezések keretében hagyományosan közjogi méltóságok koszorúztak a Fiumei úti sírtkertben Batthyány Lajos az első felelős és független magyar kormány miniszterelnökének mauzeumánál. Az ünnepi beszédet Mandur László az országgyűlés alelnöke tartotta. A szocialista politikus úgy fogalmazott, még nem ég a haza, de elég lehet a felelőtlenség egy szikrája, hogy lángba borulhat. Emlékeztetett az aradi vértanúk, arra tanítanak bennünket, hogy halljuk meg a méltóság üzenetét. Itt hívjuk fel kedves nézőink figyelmét, hogy a nap történéseiről, az események függvényében rendszeresen tájékoztatunk. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
Jó napot kívánok! A közbeszéd rendkívüli adását látják a Nemzeti Gyásznapon. 157 évvel ezelőtt, 1849. október 6-án végezték ki Batthyány Lajos miniszterelnököt és a Honvédsereg 13 vezetőjét. Nemzeti Gyásznapunkon rájuk emlékezünk, de arról sem feledkezünk meg, hogy a Habsburg önkényuralom a nemzetközi tiltakozás ellenére sokkal több embert juttatott Bitófára. Vendégeink Csikány Tamás hadtörténész és Pejach István történész, mindketten akkor kutatói. Nézzük az előzményeket, valamint az áldozatok előéletét, és kezdjük Batthyány Lajossal, hiszen elsőként őt börtönözték be. De eleinte még az ellenségei is csak börtönbüntetést szántak neki. Hogyan lett ebből akasztás?
Így van. A Batthyányi per arra mutat rá, hogy a megtorlás sokkal korábban kezdődött, és nem 1849. augusztusában vagy októberében. Már 1848 őszén elkezdték tervezni a császári hatóságok, illetve a birodalmi kormányzat azt, hogy a magyar ügy leverése után hogyan lehet megtorolni, hogyan lehet bosszút állni. Az első kivégzésre Magyarországon már 49. januárjában sor került, és talán példaértékű is lehet, mert egy pozsonyi fiatal diákot, egy Drexler Krisztián nevű ifjút végeztek ki. A bűne csak annyi volt, hogy egy kocsmába szitta Windisgrécz herceget, az uralkodó családot, minden bizony a borgőzös állapotba is keresetlen szavakkal. Ezt követően 49. januárjától folyamatosan működik a megtorlás gépezete, bár kétségtelenül a csúcspontja majd Hajnau tevékenysége alatt lesz. Jobbára itt a cél még az, hogy megfélemlítsék, elrettentsék az embereket, vagyis megpróbálják megakadályozni azt, hogy a társadalmi bázisa állandó jelleggel meglegyen ennek a küzdelemnek. Batthyányt 49. januárjában letartóztatják, és elkezdődik ellene egy per. Ekkor még nem világos, hogy mi lesz az ítélet, de Zsófia főhercegnő és a birodalmi kormány egyes tagjai nagyon határozottan amellett érvelnek, főleg a világosi fegyverletétel után, hogy példaértékű ítéletet kell hozni. Batthyányi bűne tulajdonképpen három pontban foglalható össze. 48-ban hozzájárult a Kossuth bankó kibocsátásához, uralkodói engedély nélküli újoncozáshoz, tehát az újonc törvény nem szavazták meg már 48-ban, illetve részt vett még 1848. decemberében az országgyűlés munkájában, habár tegyük hozzá, hogy ő volt a békeküldöttség tagja is.
És le is mondott a miniszterelnöki tisztségről.
Nem mondott, utoljára október 2-án, illetve október 3-án.
A tábornokok szinte kivétel nélkül a császári hadsereg tisztjei, főtisztjei voltak, ráadásul jó részük nem is volt magyar, volt, aki nem tudott magyarul. Na most, mi állította őket a forradalom mellé?
A közhiedelemmel ellentétben a császári királyi hadseregnek a tisztikara rendkívül művelt és nagy tudással rendelkező tisztikar volt, akik figyelték az európai eseményeket, tehát pontosan tisztában voltak azzal, hogy mik is a fő folyamatok Európában. És ezt figyelve és látva a magyarországi eseményeket, óvatatlanul is megfogalmazódott az, hogy ezeket a változásokat támogatni, segíteni kell. Emellett nyilvánvalóan nagyon fontos az is, hogy sok tisztnek, egyrészt Magyarországról származtak, másrészt Magyarországról származó katonáik voltak, akikkel szoros és jó kapcsolatuk volt rendszerint, ez általában elmondható. A másik oldalon pedig egy őrült nagy dilemmát okozott számukra az, hogy az első esküjüket a császárra tették le. De a császárt kell szolgálniuk életük árán is, de ez egy olyan eskü, ami nem évül el, ez mindig megvan. Aztán jön a 1848-as változások sora, amikor éppen császári parancsnak kell nekik letenni az esküt a magyar kormányra is. Ettől kezdve igazán a két esküjük van, akkor most melyik az igaz, és hogy is viszonyuljanak ehhez. Ez akkor lesz igazán problémás, amikor a birodalom két részre egymással szembe kerül, és elindul egy háború.
Az egyébként tudatos kártya leosztás volt, hogy a tiszteket különböző területekre vezényelték, tehát magyar tisztet Olaszországba, olasz tisztet Magyarországra.
Természetesen ez tudatos, hiszen egy óriási birodalomról van szó, sok nemzetiségéről, hatalmas területét foglalta magába Európának, tehát nyilvánvalóan mi vagy a hadseregnek kimondottan is volt belső karatomi feladata, nyilván ezeket a feladatokat jobban meg tudják oldani olyan területeken, ahol nem sajátjaikra kell lőni, vagy nem a sajátjaikat kell rendbeszedni. Tehát nyilvánvalóan ez jelentős eleme volt ennek az egész folyamatnak, és az is nyilvánvaló volt, hogy Magyarországon viszont szerették volna azt, hogy minél hamarabb jönnek azok a kiegészítésű ezredek, akik idevalósiak Magyarországra, hiszen azokra nyilván a kormány sokkal jobban számíthat.
Na most hogyan zajlott a haditörvényszék tevékenysége, hogyan zajlott a vádemelés?
Külön kell választani, persze, hogy most 49 tavaszáról, nyáról beszélünk, amikor a megtorló gépezet még csak úgy működik, hogy amerre jön a császári hadsereg, ott rögtönítélő bíróságokat tartanak, olykor mindenfajta ítélet nélkül főbelőnek gerillákat, felkelőket, vagy pusztán csak embereket, akiket azzal gyanúsítanak, hogy összejátszottak a magyar kormányzattal.
Tehát ezt úgy gondoljuk, hogy először Pozsony környékén, Nyugat-Dunántúlon, ahogyan vonulnak vissza
ahogy majd 49-ben elindul a császári hadsereg, 49 nyarán, a visszafoglalt területeken, amit számukra visszafoglalt területeken működik a megtorlás gépezete.
Igen, de ez egyféle feldúlása volt az országnak, és olyan harci cselekmények közben történt, amely akkor még a 19. század közepén, hát ha nem is dicsérendő, de elfogadott lehetett. Viszont a tábornokok ellen már nagyon tudatosan készülhetett.
Azért azt hangsúlyoznám, hogy nem gerilla háborúról volt itt szó 48-49-ben Magyarországon. Kétségtelenül van egy polgárháborús szakasza ennek a délvidék, Erdély egyes vidékein, vagy a felvidéken, első Magyarországon, de a főhadszintéren ez egy reguláris hadseregek által vívott szabályos háború.
De hozzátenném, az bocsáss meg, hogy a császári udvarban azért ezt felkelő seregnek nevezték mindig. Tehát igazából előszeretettel vették úgy, hogy ez egy lázadás.
Lehet a koncepció része, hogy rebellióról beszélünk.
Igen, igen, és sok tiszt emellé fölzárkodott, hogy milyen dolog az, hogy feldúlják a birodalom belső békéjét. És milyen emberek azok, akik még ezeket támogatják. És voltak olyan emberek, olyan tábornok, például Hajnau, aki rögtön úgy indult neki, hogy itt most pedig azonnal rendet kell csinálni, és meg kell büntetni azokat az embereket, akik ezt lehetővé tették, hogy ez meg
sőt, most nézzük, hogy mi történt világos és a kivégzések
pontosan,
között.
Pontosan, még egy gondolat ahhoz, amit Tamás mondott, hogy Hajnau már 48 tavaszán, 48 március végén fellép a magyar törekvésekkel szemben Temesváron. Itt kerül összeütközésbe egy későbbi áldozatával, Damjanich Jánossal, aki kikéri magának, hogy a magyar kormányzat legjelesebb alakjait és a magyar törekvéseket Hajnau lebecsmérli, kutyáknak meg rebelliseknek nevezi őket. Most 49 őszén szabályos császári hadbíróságot állítanak fel a kor előírásai és szabályai szerint. A 13 fő ember berében két embert vesznek, külön kisernőt és Vécsei Károlyt, a többi tulajdonképpen somban más ítélet alapján ítélik el. Ne gondoljunk itt egy hosszú procedúrára. Tulajdonképpen a per maga két fázisból áll, először van egy meghallgatás, ahol a személyes adatait veszik föl, nevét, mikor szolgált, hol szolgált, ezután pedig egy második szakasz, ahol lehetőséget adnak a tisztnek arra, hogy megmagyarázza, hogy hogyan került ebbe az ügybe, és megpróbáljon valamifajta hát mentséget keresni a saját tevékenységére. Nagyjából a per tulajdonképpen ennyi, mert az ítéletek, ha tetszik, hanem nagyjából előre megvoltak már. Nem csak a főtiszti perek, hanem a legfontosabb politikai perekben az ítéletek ugyanúgy előre meghozattak.
Igazából teljesen mindegy, hogy mit mondtak a tábornok és a tisztek, hiszen világos, hogy minek kell lenni a döntésnek.
És a 20. századi ember eszébe ilyenkor az jut, hogy koncepciós per volt.
Hát igazából az persze. Hát amikor előre tudják az ítéletet, akkor azért valószínűleg az koncepciós per. És itt bejön az, amiről az előbb beszélgettünk, hogy a katona egyszerre két olyan szempont között vergődik, amelyet igazán nem tud dönteni. Mert a döntés a politikai döntés. De egy katonát nem lehet politikai döntés elé állítani, hisz ez nem az ő dolga.
Egyébként katonai szempontból van-e annak tartalma, vagy csak egy cinikus megoldásnak tekintse az utókor, hogy valakiknek a felakasztása helyett kegyelemből golyó általi halált ítéltek. Hát
nagyon nagy jelentősége van. A akasztás az megalázás. Tehát ott már úgy, ez az ítélet arról szól, hogy nem is tekintem őt katonának. Egy pornak tekintem, egy egyszerű embernek. Még a por és golyó, az pedig egyfajta méltóságot ad a halálnak is, ha egyáltalán ilyenről lehet beszélni.
És nem csak a katonai perekben, hanem Batthyány Lajost is akasztásra ítélték. Ő csak úgy kerüli el a bitófát, hogy utolsó éjszaka egy felesége által becsempészett kis késsel megpróbálja föl metszeni az ütőerét, öngyilkosságot követni el. Ez nem sikerül, és végül is ugye Kemben altábornagy nem vállalja annak az ódiumát, hogy egy szinte aljat ember bitófára húzzon, hanem önhatalmulag megváltoztatja az ítéletet, és szintén főbe lövik Batthyány Lajost. Ez megalázás, ahogy Tamás is mondta, katonához, meg persze politikushoz is a méltó halál, ha van itt méltó halál, az a lőpor és golyó.
A mai ünnep szempontjából sem mellékes, hogy miért éppen október 6-ára erre a napra tették a kivégzéseket?
Hát 1848. október 6-án tört ki a harmadik bécsi forradalom, ugye március 13-a, május közepe, október 6-a, és a bécsi kormányzatban szerették ezt úgy feltüntetni, hogy az októberi harmadik bécsi felkelésnek a magyarok voltak a kirobbantói. Tehát a Pulszky Ferenc, a király személye körüli minisztérium államtitkára és a bécsi magyar ágensek pénzelték, fegyverezték a bécsi népet. Hajnaú tehát nagyon tudatosan október 6-ára időzítette ezt. Illetve még egy adalék volt október 6-ához, hogy a bécsi nép ekkor akasztotta föl brutális módon Latour hadügyminisztert. Ez tehát az ő emlékére való, az ő neki is megpróbáltak ezzel emléket állítani.
Katonai szempontból pedig ez azért érdekes, mert meg kellett válni mindenképpen Komárom kapitulációját, amit október 1 és 3-a között történt meg, tehát nyilván a hírek körülbelül 6-ára jutottak úgy el Aradra, hogy a kivégzéseket elrendeljék, mivel hogy egyébként a komáromi kapitulációs tárgyalásokban azért az is benne volt, hogy ha mi megadjuk magunkat, akkor esetleg nem csak mi kapunk megfelelő feltételeket, nem csak mi kapunk mentességet, hanem talán a tábornok számára is ez jó jöhet, hogy azért a leállás az nem tart a végsőkig.
Október 6-án a megtorlás, a rémuralom nem ért véget. Tudomásunk szerint ugye sok pap, tanító, jegyző és áldozatul esett.
Egyszerű emberek, egyszerű földművesek, az egyház kifejezetten nagy célpontja volt 48-49-ben a megtorlás gépezetének. Mondhatjuk, hogy a katonák mellett leginkább az egyházi személyek kerültek célkeresztbe, mert egy papnak, egy plébánosnak a szószékről olykor Kossuth, olykor az uralkodó manifestumát kellett kihirdetni, függetlenül attól, mi volt a meggyőződése. Ha a császári hadsereg elfoglalt egy települést, a 5. Ferdinánd, vagy Ferenc József, vagy Windisgrécz herceg kiáltványait ki kellett hirdetnie, akkor is, hogyha ezzel nem értett egyet. Ennek következménye, hogy szabadságharc leverése után, de mint mondtam már 49 nyarán is, nagyon sok pap esik áldozatul. A megtolásnak egyébként voltak egyéb módozatai is, tehát nem csak a kivégzések. Igen, kemény megtorlás volt a várfogság, a sáncfogság, a megbotozások. Tulajdonképpen az európai visszhang ehhez kapcsolódik, az európai közfelháborodás a megtorlásnak talán az egyéb formáihoz kapcsolódik, hiszen Mádáspach Károlyné, tehát egy asszony megvesszőzése 1849 őszén Európában is felháborodást idéz elő, és kiváltja azt a tömeghisztériát, tömegindulatot, aminek következménye lesz majd például az, hogy 52-ben bizony Hajnaut Londonban a Berkeley és Perkins sörgyárba erőteljesen megdobálják, és majdnem meg is verik, és Európa több nagy városában hasonló atrocitások érik Hajnaut tábornagyot.
És nagyon súlyos volt még a besorozás. Tehát főleg azok, akik nem szolgáltak korábban a császári királyi hadseregbe altiszként vagy tiszként, azokat előszeretettel sorozták be a császári királyi hadseregbe, még arra is figyelve, hogy századonként egy embernél több ne nagyon legyen, nehogy ott véletlen lázítson. És ez bizony nagyon rossz és nehéz büntetés volt. Például Podmanyszky Frigyes naplójában nyomon követhetjük, hogy gyalogosan hogyan menet el le, aztán Mantovába, ami már maga a tény is télen az Alpokon keresztül igen sok ember meghal, illetve nagyon sokat szenvedettől az eseménytől.
Egyébként hogyan gondolkodnak ilyenkor a katonák? Tehát mi van egy Hajnaú fejében ilyenkor, és mi van egy nem csak tábornok, mondjuk egy hadnagy fejében? Hogy lehet ugyanazt a valóságot kétféleképpen értelmezni?
Hát Hajnaú azt mondja, hogy különöset, mert az ő személyiség eléggé rajta van, illetve a személyiség zavarai rajta vannak ezen a megtorlás időszakán. Tehát az ő gondolkodása, mentalitás egész más, mint az átlag katonáké is. Sok ilyen hadbírósági tárgyalásnál még utólag kérték a hadbírót, hogy súlyosbítson, mert nem elég súlyosak ezek a döntések. Tehát igazából már eszem erről talán volt is szó, hogy ebben a korban azért egyáltalán divat ilyen tömegesen kivégezni az embereket, még ha azok felkelők is voltak. Hiszen általában együtt húztak bakkancsot, együtt szolgáltak, jól ismerték egymást okait, hogy miért kerültek egyik vagy a másik oldalra. Tehát ez egy olyan hadsereg volt, ahol az emberek az ismerték egymást. Az a néhány ezer tiszt azért viszonylag közeli kapcsolatban volt.
De csak Hajnau szorgalmazhatott ilyet, vagy pedig Bécs is?
Hát természetesen megvolt a megfelelő háttere ehhez, hogy ezeket végrehajtsa, de hát azért a politika az óvatosabban bánt. Egy nagyon jó eszközt talált Hajnauban.
És vigyáztak is arra Bécsben, a kormányzat nagyon határozottan arra törekedett, hogy miután augusztus végén Hajnau Magyarországon szabad kezet kapott, tulajdonképpen teljhatalmat, így Bécs fölmentetnek érezte magát a megtorlás ódiuma alól, Ferenc József szintén. Két-három miniszter persze megpróbált ezzel szembeszállni, és megpróbálták kordában tartani Hajnaut, de ez sikertelen volt. Amikor viszont a megtorlás eléri azt a mértéket, ami már Európa számára is elfogadhatatlan, 1850. júliusában leváltják Hajnaut.
Ha tehát Hajnau mint árulókra tekintett a főtisztekre, akkor a főtisztek miként értelmezhették ezt másként, vagy a tábornokok?
Hát másként nem igen értelmezhették, tehát hogy nem mondhatták, hogy Hajnau áruló. Itt egy birodalmi hadsereg tisztikara állt egymással szembe 1849-ben. Volt két eskü, ahogy ez elhangzott, egy császári eskü és egy alkotmányos eskü, és a tiszteknek itt választani kellett, hogy melyiket tekintik magukra nézve kötelezőnek vagy érvényesebbnek, bár nem hiszem, hogy ez a jó megfogalmazás.
Van és 1849-ben kényszerhelyzetben is voltak. Van precedens a világtörténelemben, hogy egy katona tisztnek két esküje is van?
Hát azért előfordult a magyar történelemben is, és máshol is természetes. És ebben tényleg az a probléma, hogy az ember nem tudja, hogy mihez tartsa magát. Most, hogy melyik parancsot kell végrehajtani, melyik helyes. Lehet, hogy ha az egyiket végrehajtja, akkor a másik oldalon fogják felelősségre vonni, és fordítva is. Sajnos van ilyen. Ezek azt mondom, hogy kikerülhetetlenek.
És ne felejtsük, azért még itt a katonai eskü mellett 19. század közepén vagyunk. Egy nagyon izgalmas változás a magyar történelemben. A polgári nemzetvállás időszaka kezdődik el. Itt nagyon sokan gondolkodnak azon, mit jelent az, hogy nemzethez tartozni. Ki vagyok én? Magyar vagyok? Szerb vagyok? Hova tartozom? Valami fajta nemzeti identitást kell keresni, és nagyon sokan ebben az ügyben egyfajta identitást is találnak.
Akkor viszont azt is mondják el beszélgetésünk végén, hogy hogyan változott a forradalom megítélése, és persze a megtorlások megítélése az következő évtizedekben.
Hát 1849 után egyértelmű, hogy a nemzet október 6-ában a kivégzésekben a tiltakozás eszközét találja meg. Már október 7-én Aradon olvasható egy rövid kis német mondat, amit nem tudunk kifogalmazott meg, Pannonia vergiss deine Tote nicht als Kläger leben sie. Magyarország, ne feledd halottaidat, mint vádlók élnek ők. A mondat azért szép, mert minden szó, minden kezdőbetűjében egy aradi vértanú nevének kezdőbetűje van benne. A dualizmus korszakában a fő törekvés, ami majd 1890. október 6-ában fogalmazódik meg az aradi szabadságszobor felállításában, 48-49 a szabadság eszmé, nem véletlenül helyezik erre a hangsúlyt. A 20. század sajnos azt kell mondjuk némiképp elromlította október 6-át, mert mindig valami fajta politikai kurzushoz próbálta igazítani. Nem véletlen, hogy Gömbös Gyula miniszterelnöksége alatt lesz először nemzeti gyásznap október 6-a, hogy 1944. október 6-án robbantják fel a pesti partizánok Gömbös Gyula szobrát. Minden bizony az sem véletlen, hogy 1956. október 6-án temetik újra Rajk Lászlót és a kivégzetteket. Tehát valahol a politika mindig megpróbálja beemelni a maga eszköztárába, ezzel persze át is formálja október 6-át.
Akkor tehát a katonák áldozatok is a túl gyors politikai változások során?
Áldozatok. És úgy is tekint rá a katonai múlt, a mai jelen is. Ezek áldozatok. A magyar ügy mellett, az emberiség haladása mellett. Mert ért áldozták életüket.
És mindig túllépett rajtuk a politika, tehát egy kegyet. Valójában a politika hagyja először csendben a katonát.
Igen.
És utána
és
még
mindig
tragédiához
vezet.
A történelem általában nagyon sokszor produkált ilyet, hogy a politika túllép a hadseregen. Egy örök dilemma, hogy a hadsereg és a politikai vezetés viszonya milyen kell, hogy legyen. Hogyha nincs meg egy józan kompromisszum, és nincs meg egy józan feladat megosztás, akkor bizony előfordulnak ilyen esetek.
A magyar történelmi oktatásban, hogy akár a felsőoktatásban is, hiszen mindketten egyetemi oktatók, hogyan megjelenik-e már ez a finom különbségtétel, hogy a hadtörténelmet, a cselekményeket és a politikai történetet azt azért el kell választani, és kicsit más szemüveggel kell nézni?
természetesen megjelenik. Az 1970-es évek végétől elindult egy olyan folyamat, ami a tényfeltárásra, az eseményeknek inkább a pozitivista megközelítésére helyezte a hangsúlyt. Tehát az aradi vértanúknál, görgei kérdésnél, szabadságharc hadseregének történeténél megjelentek már alapmunkák, és nagyon szerencsés dolog az, hogy azok a kollégák, akik ezzel foglalkoznak, valóban szinte kivétel nélkül oktatnak felsőoktatási intézményekben, tehát meg tudják a legújabb eredményeiket jeleníteni az oktatásban is.
Köszönöm. Bár azért hozzátenném, hogy még azért vannak adósságok, mert nem hiszem, hogy eléggé közismertek az aradi vértanúk. Sokszor felvételen és máshol is találkozunk olyannal, hogy nem nagyon tudják felsorolni őket, és azt hiszem, hogy ezen kellene változtatni.
Köszönöm szépen. Kedves nézőink, műsorunk végére értünk. Vendégeinknek köszönöm a gondolatokat, önöknek pedig a figyelmet. Viszontlátásra.